Köszönöm szépen. Nem tudom, így hallatszik, ugye hátul is. Tisztelt főtitkár, helyettes asszony, tisztelt professzorurak, tisztelt hölgyeim és uraim. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából szervezett nyilvános tudomány népszerűsítő előadásunkon, melynek ma esti témája a precíziós agrárium és az ökológiai fenntarthatóság. Neményi Miklós gépészmérnök, az MTA rendes tagja fogja tartani, és engedjék meg, hogy bemutassam az est házigazdáját, aki felkonferálja majd az előadást. Németh Tamás professzor úr, az MTA rendes tagja, az Agrártudományi Osztály elnöke. Hát is adom a szót Németh Tamásnak. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép napon, szép estén. Egy érdekes előadás előtt állunk. A Magyar Tudomány ünnepe gyakorlatilag novembert lefedi. Nagyon sok programmal, vidéki és budapesti programmal rendelkezünk. Én egy programnak hoztam el a műsorfüzetét. Ennek az volt a címe, hogy Adaptív Digitális Állam, ezt a Belügyi Tudományos Tanács szervezte. Csak amiatt, hogy azok a témakörök, amik ma itt elhangzanak professzor előadásában, ez áttekintve az egyéb tudományterületeket, ezeken elhangzott. Szó volt az 5G-ről, szó volt a kibertámadásokról, szó volt a intelligenciáról, a mesterséges intelligenciáról, mindenről. Tehát érződik, hogy nagyon a levegőben van ez a terület. És Magyarország is meghirdette azt a programot, hogy a mezőgazdaságot is digitalizálni kell, mezőgazdaságot is fel kell készíteni arra, hogy eleget tudjon tenni azoknak a kihívásoknak, ami vár ránk a közeljövőben. A Neményi Miklós előadásában arról fogunk hallani majd, hogy egy negyedik gépkorszakot élünk, amelynek egyik legjelentősebb tulajdonsága, már a korábban is említett digitalizáció, a robotoknak az elterjedése, a mesterséges intelligencia és a dolgok internete. Tehát, hogy belegondolunk abban, hogy milyen rohamosan változik. Tehát én nagyon szeretem a különböző ábrákat, grafikonokat, és ha most önök elégképp zennek olyan grafikon, mint ami a demográfiai változás az elmúlt 40-50 évben, ráteszik ezt a mesterséges intelligencia, a robot, azt a fejlődést, ami naponta van, hogy bemegy valaki, megvesz 2000 forintért egy okostelefont, és kimegy abba a piacba, el van, ahova két hét múlva már jön a következő. Ehhez kell alkalmazkodnunk. Neményi Miklós és munkatársai Magyarországon először indítottak el a mezőgazdaságban digitalizációs kutatásokat. De természetesen ennek is sok előzménye volt. Elhangzott, hogy professzor úr gépészmérnök, tehát ebből is kiindulva elképzelhető, hogy hosszú pályafutása alatt, míg eljutott a professzor emeritus címig, mennyi területen dolgozott. Nekem volt olyan szerencsém, hogy hosszú időn keresztül együtt tudtunk dolgozni a precíziós mezőgazdaság területén, aminek eredménye egy könyv is lett, amit Harnas professzorra, sajnos ő már nincs közöttünk, hárman írtunk. Nagyon sok kutatási projektben igyekeztek ennek a technológiának az előnyeire felhívni a figyelmet. Egy összetett feladatról van szó, ezért nagyon érdekes előadás előtt állunk. Paradigmaváltás van, előnyöket és hátrányokat meg kell ismernünk, tehát fel kell készülnünk és tudnunk kell azt, hogy mit miért csinálunk, és egyre inkább fontosabb ez, mint korábban. Tehát nincs meg az a felkészülési idő, nincs meg az a tanulási idő. Majdnem úgy vagyunk, mint annak idején 90-ben, amikor az orosz tanárok áttértek angolra, és egy órával jártak szinte a diákjaik előtt a angol nyelvben. Majdnem így vagyunk mi is a bennünket körülvevő világgal. Az egyik dián, professzor úr, arról fog beszélni, hogy egy új technológia nem egyszerűen hozzáad, vagy elvesz valamit, mindent átalakít. Hogyha most önök úgy belegondolnak, hogy a közgazdaságtudomány nagy könyvei közül előveszünk egyet-kettőt, hogy azok mit gondoltak a világról 100 évvel, 150 évvel, 50 évvel ezelőtt, akkor nagyon sok meglepetésben lehet részünk. De belegondolunk abba, hogy egyszerű innováció is gyakorlatilag a szónak a jelentése az, hogy a régi eltörlése és újnak a felépítése, tehát ilyen körülmények között kell dolgoznunk. Milyen szerepe lesz a továbbiakban az embereknek az élelmiszer ellátásában? Hogy tudjuk meggyőzni a lakosságot, hogy tudjuk meggyőzni magunkat, hogy az a terület, amelyiken dolgozunk, az a terület, ahol produkálunk, azok olyan produktumokat hoznak a piacra, amiben hinnünk kell. Hogyan tudunk a mesterséges intelligenciával, a robotokkal együttműködni? Ezen a korábban említett rendezvényen a múlt kedden és szerdán volt ez a Dunapalotában. A T-Systemnek a vezérigazgatója ugye bemutatta a Vandát, aki T-Systemes vagy kapcsolatban a T-Commal, az, ha felhívja a szolgáltatót, akkor a Vanda jelentkezik. És amikor elkezdték ezt a programot ezelőtt másfél éve, akkor 43% volt a találati aránya Vandának, most már 87%. Tehát ha nem ért valamit, akkor visszakérdez, hogy most mégis mi a problémája, csekket akar befizetni, új szolgáltatást akar-e valaki megrendelni. Egyre inkább ezzel fogunk találkozni napjainkban. Belátjuk-e majd végre, hogy változtatni kell a szokásainkon? Ez a legnehezebb. A megrögzött, átélt dolgokon változtatni. Eljutunk-e oda, hogy a különböző tudományterületen tevékenykedők még szorosabb kapcsolatot alakítanak ki egymással? Megint visszatérve a múlt heti konferenciára, a társadalomtudománytól, természettudományon keresztül, a fizikáig, matematikáig minden szóba került az is. Ezek lesznek azok a kérdések, amiről ezen a területen professzor úr beszélni fog. Igyekszik választ adni az előadásában, amelyhez kellemes gondolatébresztő időtöltést kívánok, és felkérem professzor urat az előadásának a megtartására.
Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy az időjüket arra fordítják, hogy meghallgassanak. Külön tisztelettel köszöntöm Barnabás Beáta asszonyt, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettesét, és köszönöm, hogy ezen a területen engem kért fel, hogy előadást tartsak. Az előadásomat mert talán beindul így. Azt hittem, hogy nyíllal is ezt meg lehet oldani. Az előadásomat három kiváló akadémikus társamnak, akik már sajnos nincsenek közöttünk, ajánlom. Ők voltak azok, akik a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején belátták azt, hogy paradigmaváltásra van szükség, és a gondolataikat, a javaslataikat úgy fogalmazták meg, hogy az egészből indultak ki, és utána vezették le az egyes részfeladatokat. Összefoglalva, az előadásban tárgyalt kihívásokat, fenntarthatóság, klímaváltozás, fejlett és fejletlen országok közötti életszínvonal különbség csökkentése. Erre Kalkutai Szent Teréz azt mondja, hogy a gond nem az, hogy a szegényeket nem tudnánk élelemmel ellátni, hanem a gazdagoknak az éhségét nem tudjuk kielégíteni. Aztán milyen lesz a jövő mezőgazdasága? Tudunk-e változtatni a szokásainkon? Eddig az ember magával, a természettel küzdött, mostantól a saját természetével kell megküzdenie, mondotta Gábor Dénes magyar Nobel-díjas professzor. A globális fenntarthatóságról, a fenntartható fejlődésről klasszikus információ, az úgynevezett közös jövőnk Brundtland jelentés, amelynek a vezetője, ennek a programnak, ENSZ programnak a vezetője, Gro Harlem Brundtland asszony, a korábbi norvég miniszterelnök volt. Ebben az anyagban, ebben a jelentésben megfogalmazták, hogy a Föld minden lakosságának joga van emberhez méltó életkörülmények között élni. A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyeit itt arra, hogy ők is kielégítsék a szükségleteiket. Ezekkel az elvekkel tulajdonképpen mindenki egyetért, függetlenül attól, hogy alul iskolázott vagy magasan kvalifikált. Az áldás vita, az egymásnak feszülés a hogyan megítélése kapcsán folyik. Ennek részben szakmai oka van, részben pedig egyéb érdekeltségi problémák vannak. Tulajdonképpen a mezőgazdaságban a 40-es évek elején történt egy komoly változás, amikor is a béke Nobel-díjas Norman S. Borlaug kidolgozott egy olyan technológiát, tehát először jelent meg egy technológiai rendszer a Rockefeller alapítvánnyal, amikor is ezt Mexikóban próbálta ki, ahol az élelmiszer alapanyag ellátásnak csak a felét tudták biztosítani, a másik felét importálni kellett. Ez tehát egy nagyon pontosan előírt, a legkorszerűbb műtrágyák, növényvédőszerek, a legközösszorúbb genotípusok, hibridek, fajták, és természetesen a legkorszerűbb műszaki háttért biztosították, és elsőként gondolkodtak rendszerbe. Talán még ma is említésre méltó azon megjegyzései, neki számos ilyen van, érdemes ezeket olvasgatni, hogy a világ békéjét nem lehet üres gyomorral megvédeni. Ételhez jutni erkölcsi joga mindenkinek, aki erre a világra született. Hát tulajdonképpen a Brundtland jelentésben is valami hasonló volt. De nagyon kemény dolog az is, hogy néhány környezetvédelmi lobbista kiváló ember, de a legtöbb életművész. Ezek soha nem tapasztalták meg az égség érzetét. A lobby tevékenységüket elegáns irodákban fejtik ki Washingtonban vagy Brüsszelben, ha csak egy hónapig élnének nyomorban a fejlődő országokban, ott, ahol én 50 évet töltöttem, azonnal traktorért, műtrágyáért és öntöző csatornáért kiáltanának. Aztán eltelt egy pár évtized, és 1998-ban a Minnesota-i Egyetem professzora David Tillman a Nature-ben a zöld forradalom kizöldítése címmel The Greening of the Green Revolution cikket közölt. Ebben jelezte, hogy az intenzív növénytermesztési technológiákat környezetkímélőbbé, környezetbaráttá kell tenni, ehhez a precíziós technológiák hozzájárulhatnak. A zöld forradalom ugyancsak forradalmi változást igényel az ökológiai folyamatok megismerésénél, a kártevők dinamikája, a talajba lejátszódó állapotváltozások és a mikrobiológia ökológia terén. Tillman professzor intelmei ellenére 21 év a cikk megjelenése óta a precíziós technológiák tulajdonképpen nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. És ez nem csak Magyarországon van így, hanem az egész világon. A precíziós, ugyan nem precíziós technológiának nevezett, de hasonló elemeket tartalmazó rendszer az állattenyésztésben már több évtizeddel előtt megjelent. Egyedes szabó takarmányozásról van szó, az állatok legeltetési szokásainak és viselkedésének monitorozásáról, elektronikus egyed azonosítóról, amely részben rögzíti az adott esetben a tejeknél a tejtermelést, és ennek alapján lehet aztán egyéb mondjuk kiegészítő takarmányokat az állatnak biztosítani. Újabban meg kell jegyezni, hogy ide is betört, megjelentek az arcfelismerő programok, amely alapján számos információt, akár egy betegség kezdeti jeleit is fel tudják fedezni, és nincs szükség az ott esetben egy ilyen mancsettára, amely lehet zavaró is. De az újabb technológiákban mesterséges intelligencia alkalmazásával a gazdaságossági kérdéseketre is információt lehet gyűjteni állattenyésztés terén. Az előadásomban elsősorban a precíziós növénytermesztésről szeretnék szólni. Mi is az a precíziós növénytermesztés? Itt arról van szó, hogy eddig egy 15, 20, 30, 50, akár egy 100 hektáros táblát egységes technológiai elemként kezeltünk. Most pedig úgynevezett menedzser zónákra osztjuk fel ezt a területet, és a menedzser zónákat természetesen már homogénnak tekintjük. Ez a menedzser zóna, ez lehet akár egy négyzetméter is, vagy mondjuk 200-400 négyzetméter, 900 négyzetméter alkalmazkodva a műholdaknak az érzékelési pontosságára. Úgy 2500 négyzetméterig tekintjük mi a területet precíziós technológiának, és ezek a területek már homogénnek tekintettek, ahogy említettem, és a kezelés, illetve az adatgyűjtés is ezeken jelenik meg. Amikor azt mondtam, hogy nem sikerült igazán a precíziós technológia előnyeit kihasználni, különösen nem ökológiai szempontból, környezetvédelem szempontból, akkor igazán azt is mondtam, és majd erre ezt szeretném igazolni is, hogy kevés az információ, ami a rendelkezésünkre áll, amely alapján akár predikciókat tudunk készíteni, vagy akár egyéb kezeléseket tudunk elvégezni. A célunk az, hogy minél több on the go, tehát folyamatosan menet közbeli információt gyűjtsünk, mind a talajról, mind a növényről, mind annak környezetéről. Egy volt PhD alatom, aki most Gentben full professzor, dolgozta ki ezt az eljárást. Egy fényvisszaveréses rendszerről van szó, részben a vizuális, részben pedig az úgynevezett NIR infrared, vagyis infrared közeli tartományból, és itt bal oldalt láthatjuk, hogy mennyiféle információt lehet on the go módon a talajról gyűjteni. Természetesen gyom- és patogénkártételek detektálásra is lehetőség van, termokamerával, vagy adott esetben ezt össze lehet hasonlítani egy hagyományos kamerával gyűjtött információkról. Folyamatosan tudjuk érzékelni, és térképezést tudunk végezni a talaj elektromos vezetőképességéről. Folyamatos eljárás dolgoztunk ki annak idején PhD hallgatóimmal a talaj ellenárásra vonatkozóan, amelyet elég szorosan, persze ez talajtípustól is függ, egyéb körülményektől is függ, szoros kapcsolatban, korrelációban lehet hozni a hozammal. A hiperspektrális méréseknél az a lényeg, itt ugye a napsugárnak a napsugár visszaverődését érzékeljük. Hiperspektrális eljárásnál nagyon kis szakaszokra osztjuk a spektrumot, erről majd egy ábrával vissza fogok térni. Mennél kisebb szakaszokra, mondjuk 5-10 nanométerre osztjuk a spektrumot, annál több és annál hasznosabb információt tudunk gyűjteni. Adott esetben meg tudunk különböztetni egy gyomfajokat, a talajt, illetve hát magát a kultúrnövényt. És hát akkor itt van ez az ábra, amely arról szól, hogy itt láthatók a mikrométerben látható a hullámhoz. Ez a napsugárnak az energiája, intenzitása, a sugárnak az intenzitása a hullámhoz függvényében. A látható fény az olyan olyan 400 és 700 nanométer, 0,4-0,7 hullámos tartományban jelentkezik, és ezt követően jelentkezik a NIR infrared, amit már természetesen tehát az infra közeli tartomány, amelyet természetesen már mi nem látunk. És ezeknek az intenzitásoknak a visszaverődéséből, még egyszer mondom, attól függ, hogy mennyire osztjuk fel ezeket a spektrumoknak a különböző szakaszait, fogunk információkat kapni. Ezt nevezzük egyébként passzív eljárásnak. Ha az elektromágneses hullámot mi bocsátjuk ki, akár teszi ezt egy műhold, akár teszi ezt egy drón, akkor aktív eljárásról beszélünk, de hát ez a legkézenfekvő. Nagyon érdekes ehhez kapcsolódóan a normalizált differenciális vegetációs index, illetve ennek alapján a térképkészítés. Itt arról van szó, hogy a 650-700 nanométer, ez már szélén van, amit látunk, ugye? Ott történik a fotoszintézisnek egy jelentős része. Következésképpen ezt a hullámhosszot, ezt az elektromágneses hullámot a növény elnyeli, a fotoszintézishez felhasználja. Ennek következtében nagyon kicsi a visszaverődés. Míg az adott esetben mondjuk 750-800 nanométeres szakaszban már a fotoszintézis nem jelentkezik, vagy csak nagyon minimális mértékben jelentkezik. Ilyenkor viszont nagyon ebben a nem látható fényben már nagyon intenzív a visszaverődés. És ebből lehet úgynevezett normalizált differenciális vegetációs indexet számítani, amely alapján adott esetben a hozamra is tudunk, és már tudnak is gyakorlatilag 50 éve, hiszen az első ilyen műhold, ami ezt az egész világon igyekezett nézni a NASA részéről, ugye 1972-ben bocsátották fel. Tehát nagyon sok, igyekszünk minél több információt, és mind, ahogy említettem, egy on-the-go rendszerre, tehát folyamatosan ezeket felvenni, mert hogyha mi akárcsak egy 1000 négyzetméteres, 1/10 hektárról gyűjtünk adatokat, és ezt bevisszük a laboratóriumba, hát egyrészt az egy hosszabb ideig tart, másrészt pedig az nagyon drága. Tehát hogyha mi megpróbálunk gondolkodni a termelő fejével, akkor ilyen szempontokat is nyilván figyelembe kell venni. Na most az adatoknak a feldolgozásánál mi egy agrotechnológiai döntéstámogató szoftver, ez a DSSAT rendszert, ezt a NASA és nagyon sok ilyen hasonló szervezet dolgozta ki. A 80-as éveknek tulajdonképpen az elején, aztán 5-6 évig tartott. Agrotechnológiánál elővetemény, vetési időpont, sortávolság, növényvédelmi beavatkozások, istádóta, NPK, stb. Időjárás, napi csapadék, maximum, minimum és hőmérséklet, globális sugárzás, fenológiai információk, tehát a növényről, a hibridről, a fajtáról, a kultúrnövényre vonatkozó növekedési és fejlődési jellemzők. Több mint 50 adatot viszünk be. Első között voltunk, akik ezt a programot a menedzser zónákra alkalmaztunk, talánynál ez 20-22 adat. Sajnos azt kell mondani, hogy még ez is kevés. Azt is kell tudni erről a rendszerről, hogy ha én ide egy plusz változót be akarok tenni, hogy hát azért mi úgy gondoljuk, hogy, mert ezt is lehet fejleszteni, hiszen bizonyos szélsőséges körülmények között nem pontosan dolgozik ez sem, ezt éppen egy volt PhD hallgatom dolgozatából lehet ezt megtudni. Tehát ezt sem lehet teljesen minden esetben a hozam predikciónál 100%-osan
alapnak venni. Ha én ebbe be akarok venni egy másik változatot, mondjuk egy szélsőséges időjárási változást, akkor meg kell nekem mondani, hogy a többi változóval milyen összefüggésben van. És ez nagyon nehéz dolog. És majd látni fogjuk, a mesterséges intelligencián nincs ilyen probléma. Ő ezt az összefüggést maga kitalálja. És persze úgy, hogy többszörösen a megfelelő információk alapján tanítani lehet ezt a rendszert. Egyébként a NASA-nak a Goddard intézete koordinálja ezeket a különböző modulokat, mert többfélék vannak. Két-három olyan, amit azért általánosan elfogadtak, de hát tulajdonképpen vannak Magyarországon is többféle olyan modellek, amelyeket predikcióra használnak. Hát most nézzünk néhány szót a klímaváltozásról. Nem tudtam megállni, hogy ez ne kerüljön be a témába. Hát ez az ábra, amikor ugye hát szól ennek várható a mexikói, ha már egyszerűen Amigóról van szó, mexikói úriembernek, hogy ne vágja ki azt a fát, mert megvégd az minket, a fejlett országokat az üvegházhatástól. Hát ebben minden benne van ebben a rajzban. Benne van az arroganciánk, benne van az, hogy azt, amit mi a környezetünkből be nagyon káros dolgot csinálunk, azt igyekszünk másokra, a szegényebb országokra fogni. Csak nagyon gyorsan, ugye a széndioxid semleges termelés az annyit jelent, hogy biológiai alapú hajtóanyagokat használunk fel, és amit aztán elégetünk, akár a belső égési motorban, akár egyéb módon, azt a CO2-t aztán a következő generáció fel fogja használni. Ha ne adj Isten még ezzel a biológiai eredetű anyagból biogázt csinálunk, és abból a műtrágyát, akkor még jobban semlegessé tehetjük, mármint hogy fosszilis semlegessé tehetjük a tevékenységünket. Na most az üvegházhatás ugye nál arról van szó, hogy a már említett viszonylag kis hullámhosszú, a napsugárnak az intenzitását ott láttuk, ugye, az a viszonylag kis hullámhosszú elektromágneses sugarak, ezek minden további nélkül a légkörbe át tudnak hozzánk jönni. Ezek aztán fölmelegítik a környezetet, növényeket is, az épületeket, a talajt. Na most ennek a hősugárzásnak azonban, szintén elektromágneses sugárzásról beszélünk, egy részét az üvegházt hatást okozó gázok abszorbálják. Tehát ez a gyakorlatilag 10-szeres, vagy 15-szörös, vagy 20-szoros hullámhosszú hullámok, hőhullámok, ezeknek egy részét vagy visszaveri, vagy abszorbálják ezek a gázok. Na most néhány szót a klímaváltozással kapcsolatos megegyezésekről. Ugye 2015 végén abban állapodtak meg, hogy amit a tudós emberek mondanak, akik a klímával meg egyéb területtel foglalkoznak, azoknak el kell hinni azt, hogy ha a két Celsius fokkal emelkedik a globális hőmérséklet, az ipari forradalom előtti hőmérséklettől, ez durván 16,5 és 17 Celsius fokról van szó, akkor bizony komoly változások lesznek. Ebben egyeztek meg. Semmiféle másban nem egyeztek meg. De én inkább azok pártján vagyok, akik vagy abban a csoportban tartom, aki azt mondja, hogy itt nem történt igazán semmi, mert senki nem mondta azt, hogy ő ehhez mennyivel járul hozzá. De azért csak gondoljunk bele. Mi itt olyan szép dolgokat mondunk, és olyan szép ábrákat, hát az a két szép ember is ott van például. Az egyik ugye az IPCC-nek a vezetője, Royanda Pachauri. Ezek a fosszilis energiahordozók, ezek kérem birodalmakat tartanak fenn. Vagy tartanak el. Hát tényleg úgy komolyan gondolja valaki, hogy azzal, hogy mi mondjuk persze jó, mert a saját lelkismeretünket is kielégítjük ezzel. Próbáljuk egy kicsit. De tényleg komolyan gondoljuk, hogy ők akkor valamit változtatnak, és mindjárt majd mutatom, hogy miről van itt szó. Tegyük fel, hogy az oroszok azt mondják, hát annyi csúnyát mondtok, akkor most már nem fogunk ennyit termelni. De amennyit termelünk, az nekünk kell. Mi történne Németországban? Újban megnyitnák a szénbányákat, és sorolhatnám tovább. Tehát itt valami, attól félek, hogy valami másról van szó. Na most, ha már itt tartunk, jelen pillanatban, itt ugye a 2100-ról van szó, jelen pillanatban azon a vonalon haladunk fölfele, hogy 2100-ban már adott esetben a mostaninál 4 Celsius fokkal nagyobb lesz a hőmérséklet, tehát 20 Celsius fok közötti, hiszen a 16-ot már majdnem elértük, és ez gyakorlatilag hát a 200 millió évvel ezelőtti állapotot, amikor az Antarktiszon hát erdők voltak, és hát ilyen szempontból teljesen más helyzet állhat elő. Hát kérem szépen, itt van a globális energia felhasználása, meg tetszenek nézni ezt az olajt, a szént és a földgázt, akkor ez 81%. Ezzel a 81%-at tulajdonképpen senki nem foglalkozik. Arányait tekintve. Vannak cikkek, meg minden van, hát magyar tudományban is sokat tudom, hát nem, én is tudom, mert szoktam ezeket olvasni. De igazándiból, vajon miért nem? Hát többek között kérem szépen azért nem, mert nemrégen halt el a világ, halt meg a világ 18. leggazdagabb embere. És ő elismerte. Ennyi tisztesség volt benne, hogy az elmúlt 20 évben 92 globális felmelegedést tagadó szervezetet és kampányt finanszíroztak a cégei több mint 100 millió dollár értékben. És ez csak a nyéket csúcsa, ez még nem az összes, mert az összes többi ezt csinálja. Még annyit szeretnék itt elmondani, hogy a 16%, amely a üvegházhatást okozó gázok közül a metánnak, hát majdnem 80%, az előbb évvel következik, hogy majdnem 80%, hát az nyilván széndioxid, tehát a metán az 16%-ban járul hozzá, és ha ezt az ábrát megtetszenek nézni, akkor ennek valóban a 30%-a az a mezőgazdaságra vonatkozik. Hát itt vannak, kérem szépen, itt vannak a bűnösök. Hát egyrészt az elárasztott rizsföld. Vannak, Magyarországon is volt, személyesen ismertem, már sajnos nem él kis Ibolyát, akinek volt száraz rizsfajtája, amelyet nem kell elárasztani, csak intenzív öntözést igényel, tehát ez megoldott, hát azt meg kell valakinek azt a technikát fizetni, kétségtelen elég nagy a víz igénye. És hát itt vannak ezek, kérem, ezek a tenetelnek. Ezek 3 milliárd embernek az élelmezését szolgálják. Tényleg ezekkel kell foglalkoznunk, nem azzal a 81%-kal. Hát azért csak úgy emlékezzük.
Ez a jobbágy tehenét nagyságod rétjén hízlalta.
Elzaváltattad fülmet a teheneim előtt? Itt már jószágoddal tehenét elkobzod. És ha még egyszer ilyenre vetemetsz, elkergetlek mind a 10 falumból.
Nagyságos uram, 7 kis családom van. Elveszünk a tehénnél.
Joggal kérdezi valaki, hogy itt biológiai rendszer van, annak az egyik alapvető tulajdonsága, talán a legalapvetőbb, az alkalmazkodó képesség. Hogy, amikor ilyen intenzíven nő a környezetnek a CO2 terhelése, hogy lehet az, hogy a környezet az erre nem reagál? Hát dehogy nem reagál, hát hogy ne reagálna. A globális vegetációs terület 20,5 5%-kal zöldült az elmúlt mondjuk 30 évben. De a NASA kutatói is, a számítógépes programok azok ezt jelzik. Még annyit szeretnék elmondani, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a mezőgazdaság a magyar energiafelhasználásnak csak a 3%-át fedi le, 3%-át igényli. Igaz, hogy ez gyakorlatilag szinte teljes egészében fosszilis energiahordozó. Már említettem, hogy ha a mellékterméknek egy részét, hangsúlyozom, 20-30%-át elgázosítanánk, akkor gyakorlatilag nem csak a hajtóanyagot tudnánk biztosítani, hanem természetesen a műtrágya felhasználásához, jelen esetben nem földgázt, hanem biogázt használhatnánk. Érdekes a következő ábra. Egyrészt azt mutatja, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy körülbelül 11-12% a száraz területnek, amelyen mezőgazdasági tevékenység folyik. Ennek a fele, az nevezzük úgy, hogy organikus farming. Ezek, akik itt vannak, ilyen szépen, ezek nem tudják megtermelni. Ez a jelenlegi föld előlegi lakosságának a felét tudnák kielégíteni. Jó, értem. Jó. A föld lakosságának a felét tudnánk ezzel a módszerrel kielégíteni. Arról nem beszélve, hogy itt ez milyen környezetszennyezés, többek között talajvízszennyezést jelent. Ezekben az országokban van olyan hely, ahol 10 csecseméből 9 meghal. Éppen a nitrátosodott víz miatt. Na, valaki most megkérdezi tőlem, hogy most ez a technológia, vagy ez, akkor természetesen azt fogom felelni, hogy egyik sem. Még egy dolgot arra szeretném azonban felhívni a figyelmet, nevezetesen arra, hogyha megnézzük ezeket az ábrákat, Afrikának csak a 22%-a, az afrikai termőterületeknek 22%-át használják, Dél-Amerikában csak a 11%-a, pedig egy intenzív mezőgazdasági termék exportőr országok, de még az Egyesült Államokban is 54%, tehát itt tulajdonképpen azért még ezen a területen van mit előbbre jutni. A következőben arról szeretnék beszélni nagyon röviden, hogy mi a helyzet az erdősítéssel. Most derült ki egyébként egy Yale egyetemi professzor, utána számolt, hogy mi ez a, hogy alakultak itt az erdők írtásából, az erdőfelületeknek hogyan csökkentek. Itt kiderült, hogy nem vették figyelembe azokat, ahol komolyabb erdősítések történtek. Egyébként ebben Magyarország egyáltalán nincs háttérben, szépen folyamatosan a 20%-ról már fölmentünk 22%-ra, tehát folyamatosan az erdősítés folyik. Na most azért azt kell tudni, hogy akár egy őserdőről beszélünk, amikor az őserdő kimax állapotba kerül, akkor több CO2-t bocsát ki, mint amennyit elnyel. Tehát itt arról van szó, hogy egy bizonyos CO, bizonyos szín megkötéséről, egy átlagos értékről van szó, hiszen ennek van egy hullámzása. Arról most én nem akarok, Isten őriz, hogy azt mondjam, hogy helyes, hogy égnek az Amazon területen az erdők, Isten őriz. Sajnos 3 millió hektár áldozatá vált, hogy most milyen formában, hogy az természetes körülmények között, vagy hát erre egy kicsit rásegítettek. De hát ott azért 600 millió hektárban, még egyszer mondom, Isten őriz, hogy azt mondjam, hogy ez így jó, de ez a 3 millió hektár, ez azért még globálisan azért nem jelent akkora problémát. Azt nem mondtam egy pillanatig sem, hogy nem kell rá oda figyelni. Tehát ugye itt a következő a helyzet tulajdonképpen. A jobb oldalon egy nagy biológiai sokféleség, Magyarországon 3-5 tonna per éves biomassza termés, nem célirányos, mert ennek egy része állati fogyasztásra sem alkalmas, és van egy 10-30 tonna, ez alatt én a természetesen az összbiológiai szerves anyagot nézem, amely hát ezzel az előzővel, ami az ott látható technológia révén történik. Na most egy biztos, hogy ezt az igazi nagy feladatunk, az igazi nagy kihívás az éppen az, hogy ezt a jobboldali területet környezetkímélővé, illetve fenntarthatóvá tegyük. Utalok itt Einsteinnek azon mondására, hogy a probléma, amely azzal a gondolkodással, amellyel létrejött, azzal nem oldható meg. Tehát itt valahogy máshogy kell gondolkodnunk. Ugye említette elnök úr is a negyedik ipari forradalmat, erre jött két MIT-s professzor, és azt mondta, kérem, ez a második ipari forradalom, mert először érkeztünk el oda, hogy a mesterséges intelligencia fog dönteni helyettünk a döntéshozás. Ezek a korábbi modelleket, ezeket döntés támogató modelleknek nevezik, és a döntéshozás forradalmához jutottunk el, és ahogy említette is az elnök úr, egy új technológia sem egyszerűen hozzáad vagy elvesz valamit, mindent átalakít, az egész társadalmat. Na most ugye a big dátáról, a nagy adatbázisokról beszélünk, amelynek három tulajdonsága van alapvetően, az, hogy nagyon nagy volumenű, nagyon nagy adatbázisról beszélünk, nagyon változatos, és az adatáramlás sebességes, nagyon gyors, úgynevezett real time, valós idei adott, valós időről beszélünk. Na most ugyanúgy kérem, ahogy a szobor a kőtömbben van, csak le kell a felesleget vésni, mondta állítólag Michelangelo. Itt gyakorlatilag ugyanarról van szó, egy nagy adatbázisban rengeteg információ áll a rendelkezésünkre, de azokból ki kell venni azokat, amik számunkra a leghasznosabbak. Korábban, amikor ugye 97-ben egy speciális számítógéppel a gép az akkor regnáló Kasparovot megverte hatjátszmában, akkor egy kicsit más volt a helyzet. Akkor egy speciális számítógépet szerkesztettek, állítottak ez össze, és a sakkban évszázadra visszamenőleg megvoltak az információk, megvoltak a játszmák. Ma azonban eljutottunk oda, hogy a számítógép kapacitás is megfelelő. Másrésztsorban pedig annyi adatot gyűjtünk egy-másfél év alatt, mint összesen addig. Tehát egy ilyen hihetetlen gyors emelkedése van az információnak. A következő kérdés, hogy mi az intelligencia? Szerencsére most már nem csak az az intelligencia, valaki egy körre rá tud tenni egy háromszöget, egy kicsit eltúlozva, persze. Van a nyelvi intelligencia, hát az magas szinten ugye a költők, írók. Aztán a logikai, matematikai intelligencia, ez teljesen egyértelmű. Térbeli intelligencia, térbeli látásnak a képessége. Testi intelligencia, zenei intelligencia, interpersonális intelligencia, ez a saját magunk ismerete, önfegyelem, és sorolhatnám tovább. Intrapersonális intelligencia, ez pedig a kapcsolattartás a környezettel. Természeti intelligencia, akit érdekel a természet, meg szeretné tapasztalni, és sorolhatnám tovább. És természetesen az egzisztenciális intelligencia, itt ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy most miből tudok megélni, vagy nem, hanem a filozófusok és egyéb tudományterületen a lenni, vagy nem lenni kérdés. Az új követelményekhez való szellemi alkalmazkodó képesség, ma már azt kell mondanom, hogyha itt a bal oldalon lévő felsorolt intelligencia formákat, ezt aztán többféleképpen lehet nyilván értékelni, nézem, akkor a mesterséges intelligencia, illetve a robotok egyre jobban közelítik azt, egyre jobban közelítik azt, amelyet az ember valóban meg tud tenni. Gyakorlatilag tehát a mesterséges intelligencia nem más, hogy mint képes emberi módon bonyolult problémákat megoldani, kapcsolatot tartani a környezetével, kommunikálni a környezetével, és a tapasztalatokból tanulni. Viziális érzékelés, természetes nyelvek megértése, alakfelismerés, robotok irányítása, adatbányászat, zeneszerzés, irodalmi tevékenység, idegen nyelvekre, idegen nyelvről fordítás, stb. Mindannyian minden nap tapasztaljuk. A kérdés, hogy hogy lehet, hogy tudjuk ezt elkerülni, ezt a nagyon, nagyon kellemetlen helyzetet, hogy ez most pontosan mit jelent, az különböző változat lehet. Itt arról van szó, hogy az oktatásban minél előbb, nincs sok idő, ahogy az elnök úr is mondta, itt most már nincs idő, hogy várunk, hogy majd csak lesz valami, hanem ott van, kritikus gondolkodásra kell a diákokat felkészíteni, kommunikációs képesség, hatékony emberi kapcsolatok, kollaboráció, együttműködési készség, kreatív, innovatív gondolkodás. Ezt kérem nem úgy, mint ahogy hát sajnos olvastam olyan cikkeket is, hogy majd az egyetemen. Hát ez az egyetemen akkor már baj van. Hát 15 éves korban magyarok is világinnovációs versenyeket nyernek. Hát ezt már a kisunokám, aki egyébként itt van, 3,5 éves már teszi, meg a 8 éves is már ott próbálgatja, már kínlódik, már érdekli az egészet, ezt ott kell elkezdeni, ezt nem lehet. Na mindegy. Na most, ahogy a nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap, az igazi kérdés, mit hoz a tegnap, mondta Hajdanán Márai. Na most, amiről itt szó van, és amivel mi megpróbáljuk ezt a problémát megközelíteni, az gyakorlatilag a Gödel nem teljességi tétele, amikor is, hát ő azt bizonyította, hogy matematikai logikával is belátható egy-egy aljrendszer tulajdonságai, az aljrendszert kiemelve a rendszerből nem vizsgálhatók. Egy bonyolult rendszerből ez egy kicsit például azt jelenti, hogy nem lehet egy ökológiai rendszert, vagy egy természetközeli rendszert annélkül vizsgálni, hogy Magyarországon 60%-án a területnek intenzív mezőgazdaság folyik. Ebből durván 45% intenzív növénytermesztés, aztán a kiskertek, hát ami ott folyik, az megint egy külön terület, és sorolhatnám tovább, legeltetés. Ezeket valahogy be kell ebbe kalkulálni, mert az összefüggések azok egyértelműen megjelennek. A következőben néhány szót arról, hogy az új kihívás, ahogy említettem, a döntéstámogató növénynövekedési modellekről, döntéstámogatókról, az mesterséges intelligenciára alapozó döntéshozó modellekről, térünk át. Na most alapvetően, nagyon egyszerűen, természetesen itt kétféle területről beszélünk, a neurális hálókról, illetve a döntési fákról. A neurális hálók azok, kérem szépen, ott vannak a bemenetek, a különböző információk, ezek a rejtett gyakorlatilag agysejtekről beszélünk, és utána létrejön valami. Beljönjük légnyomást, légnyomás ma, tegnap, időjárás tegnap, stb. Na most, utána megjön egy időjárás, amit ő prediktált, ugye, ezek között a, ez úgy nem látom, talán meg is adta magát, nem, nincs is ennek ilyen szempontból jelentősége, az időjárást az kiadja. És akkor holnap tudjuk már, hogy milyen az időjárás, akkor ő visszafelé lehet tanítani. És ezek a W-vel jelzett területek, amelyek súlyozások, amelyek arra vonatkoznak, hogy most melyik terület mennyire befolyásolta ezt a kimenetet, ezeket lehet folyamatosan pontosítani, és utána meg is jegyzi ezt. Na most, aztán hát jön a méltanulás, itt látszik, hogy rejtett réteg már nagyon sok van, arcfelismerő programtól kezdve sok minden. Hát nyilvánvalóan, hogy ezt egy ilyen neurális háló modellező írta, hogy a neurális hálókkal történő modell sokkal inkább művészet, mint tudomány. És van a döntési fák, itt pedig itt föltesznek kérdéseket, és akkor eldöntetjük, hogy melyik vonalon megyünk tovább. Ebben az idén már az Európai Konferencián, ahol gyakorlatilag egyedül jelenik meg a mi intézetünk, az Európai Precíziós Konferencián, már a mesterséges intelligencia alkalmazása a kukoricavilla prediktálásával. A hölgy a CSER egyébként, az előadó pedig Nyéki Anikó volt. Na most kérem szépen, nagyon nehéz az Európai Konferenciára előadásra bekerülni, ez egy elég komoly kihívás, és örülünk neki. Na most kérem szépen, itt van a fenntartható biomassa előállítás alapvető követelménye, nagyon-nagyon durván, hát a legfontosabbak a CO2 semleges termelés, talajvíz és felszíni vizek, nitrifikáció, eutrofizáció, elkerülése, kemikáliák, környezeti szennyezés megakadályozása, talajerózió nélküli termelés, termőhely potenciálnak kihasználása. Ezeket a feladatokat optimalizálni, akár ezt a sok szempontot mind figyelembe venni, ma már csak a mesterséges intelligenciára alapozott úgynevezett Internet of Things, vagyis a dolgok internete alkalmas. Ugyanis egy ilyen rendszer azonnal óriási adatbázisokat tud végigfuttatni, és annak alapján tud dönteni. Hát egy ilyen rendszer van, lehet itt látni, amikor is a nagyon sokféle információ, növényről, talajról, stb. Begyűjtött információ, természetesen a cloud, vagyis a felhő felhasználásával eldönti, hogy mikor kelljen öntözni, és milyen mértékben is hogyan. A mi kutatási eredményeinkről szeretnék most csak nagyon gyorsan itt szólni. Itt arról van szó, kérem szépen, hogy különböző állomásokat helyezünk ki. Itt baloldalt látható, hogy ez egy része meteorológia állomás, páratartalom, légnyomás, különböző mélységben talajhőmérséklet, talajelektromos vezetőképesség, talajoxigén termelése, tartalma, levélnedvesség szenzor, CO2 szenzor, stb. Ezeket ennek a rendszernek már az első kipróbálása megtörtént az idén. Ezeket olyan helyekre helyezzük ki, amelyek jellemzők talajtípusok, és ami talán az érdekes az, hogy a természetes vagy természetközeli rendszerbe is ezt kitesszük. Egy másik előnye ennek a rendszernek, hogy az ilyen on-the-go rendszerek, amelyek amikor elmennek mellette, akkor ez korrigálni tudja az adatokat, mert ez azért a mozgó rendszerek mindig pontatlanabbak. Na most kérem szépen, hogyha én ugye arról beszélünk, hogy, és akkor mindjárt be is fejezem, arról beszélünk, hogy farmtól a talajig, vagy a talajtól az asztalig, akkor ugye az arról szól, hogy az elejétől fogva végigkövetjük, hogy mi történik. Ezt más rendszerrel nem lehet megtenni. Akkor ott kell lenni a szenzoroknak, és ezt végig kell nézni, mert különben egészséges élelmiszer és a többi egyéb területekről beszélni egy kicsit túlzás. Na most még annyit szeretnék elmondani, hogy egy újabb dolog ma már, amikor az energia bevitelt nézzük, mi mondjuk a nitrogén műtrágya szintén egyik formája, akkor kapunk egy közel parabola értéket, és utána egyszerűen figyelembe vesszük most már, akár költség, akár energia szinten a környezetszennyezés költségeit, a környezetszennyezéshez szükséges energiafelhasználást is. Ez egy teljesen más és egy reális értéket fog adni. A Prega konferencián, ugye 2016-ban itt volt ennek a precíziós kutatásoknak a doyenje, belátható időn belül a robot mezőgazdaság időszakát éljük. Ők itt jobb oldalt fönt egy árpa, egy hektáros egyelőre, egy kis terület, árpaföldet teljes egészében unmanned ember nélkülire alakították át, sőt úgy, hogy a már használt gépek, nem a itt alul lévő korszerű, abszolút korszerű gépek, használt gépek átalakítása történt. Na most kérem szépen, ugye egyszerűen azt mondja Szent Györgyi, hogy vissza kell mennünk a dzsungelbe. Egy biztos, nagyon rövid időn belül, hát ez mondjuk 5-10 év, az alap élelmiszert mesterséges intelligenciás döntési rendszerek fogják megtermelni, amelyek az ökológiai feltételeket, a környezetvédelmi feltételeket is figyelembe fogják venni. Azon felül majd mindenkinek 2-3 órát kint kell lenni a természetben, és szépen természetközeli intelligenciát szerezni, és szépen így megvédeni az emberiség magát, meg személyesen magunkat is a elkorcsosulástól. Na most, ha megnézzük ezt az ábrát, hölgyeim és uraim, záró gondolatként, de még egy kép van, mesterséges érzelmi intelligencia. Megtetszenek nézni ezt a robotot, hát nem messze van, amikor már talán érzelmi dolgokkal is tud foglalkozni. Lent pedig ugye az Ádám teremtéséből Michelangelo egy feskó részlet, a mesterséges intelligencia teremtése, amellyel majd jóba kell lennünk. És hát itt van a paradigmaváltás az evolúcióban is, amellyel egyben megköszönöm a szíves figyelmüket. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, és javaslom, professzor urak, foglaljatok helyet itt elől a pulpitusnál, és akkor néhány. Én át is adom a szót elnök úrnak, professzor úr.
Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a színvonalas előadást. És akinek kérdése van, hozzászólása van, arra most lehetőség van. Azt azonban bejelentem, hogy ennek a teremnek van egy sajátossága. Ez a sajátossága 2 perc. Tehát akár közgyűlés van, akár más rendezvény ebben a teremben, akkor általában 2 percben limitáljuk a hozzászólásokat. Ez részint tudóriassági szempontból is, részint pedig az igehirdetések elkerülése szempontjából is fontos. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy kinek van, nem fogjuk szétszedni külön, hogy kérdés hozzászólás, kinek van kérdése vagy hozzászólása. Még gondolkodnak addig, hadd mondjam, hogy mesterséges intelligenciával kapcsolatban ezen a múlt heti rendezvényen az a kutató, aki a BME-n foglalkozik, ő real time-ba a saját arcán a felismerhetőséget mutatta be, arcfelismerő programba, és ez a program most már ilyen 22-24 különböző dolgot jelez, és ez mellette fel lett sorolva, hogy milyen a szeme, milyen a haja, egyéb dolgok, és 1%-ban az volt, hogy egy kicsit lenézte a közönséget. Oda volt írva egy lezerőbb, hogy úgyhogy vigyázni kell ezekkel a felismerő programokkal és a mesterséges intelligenciával, mert olyat fog nekünk mondani, aminek nem biztos, hogy örülünk. Kérdés? Hozzászólás?
Nekem lenne egy kérdésem, ha lehet, csak így hallgatva az előadást, hogy nagyon érdekelne, hogy a gyakorlatban a hazai gazdák körében, ugye számos technológiát felsorolt professzor úr, ez milyen arányban terjedte, használják-e ezeket?
Hát ez a jó kérdés. Jó kérdés, mert ma már, ha szabad úgy mondanom, hogy valamire való gazdálkodó az elemeit a precíziós technológiának használja. Többek között azért, mert ma már gyakorlatilag olyan gépet, amely például a hozamot nem rögzíti, tehát nem csinál hozam térképet, tehát olyan aratócsépőképet, amit köznyelven kombájnak hívunk, olyat nem is lehet kapni. Tehát amikor már egy korszerűbb gépet vesz, legyen az egy műtrágyaszóra vagy növényvédőszer, akkor már ezekbe megjelennek. Tehát a nagy része a gazdálkodóknak már valamilyen szinten, nyugodtan merem mondani 80-90%-ban, valamilyen szinten már, hát ha szabad úgy mondom, kokettál a precíziós technológiával. Nagyon általánosan műholdak alapján történő, tehát ezeket ez a normalizált differenciál indexet, ezt műholdak alapján nagyon szépen meg lehet oldani. Erre vannak szaktanácsadók is, és tehát ilyen szempontból a nagy része már a mezőgazdaságnak megjelent, igen. Hát azt szoktam nekik mondani, mikor a pregára jönnek, ugye, évente megrendelésre kerül ez a precíziós gazdálkodás, ugye, és oda jönnek, hogy gyerekek, 98-ban, amikor mi ezt elkezdtük, akkor ennyi bosöltönyös nem volt, mint most, ugye? Meg akkora autókkal, hogy csak a gumiabroncs nagyobb, mint én. Tehát van erre érdeklődés is, és van erre affinitás, mert hát látják, hogy azért ezzel lehet. De most én 15 évvel ezelőtt egy amerikai farmerrel beszélgettem, hát mit is termelt volna, mint szóját nyilvánvalóan. És azt mondta, hogy például elsősorban az érdekli, hogy a nedvességtartalom, mert a nedvességtartalmat is rögzíti nyilvánvalóan egy ilyen térképező rendszer, hogy a nedvességtartalom hogy alakul, mert ő az egyes silókba, azt szerint tárolóba fogja betárolni, hogy ne legyenek ott nagyobb nedvességtartalom különbségek, amiből azért probléma lehet. Tehát számos olyan terület van, amit ezt lehet alkalmazni, és ezt Magyarországon is lehet így alkalmazni.
Másik pedig az, hogy egyre kevesebb olyan traktoros van, akit fel lehet engedni ezekre a műszerekre. Tehát valószínűleg a mesterséges intelligencia az ezen majd segíteni fog. Tehát, ha belegondolunk, akkor egy mai, Miklós, te sokkal jobban tudod, mint én, de egy komolyabb kombájn vagy egy komolyabb traktornak az ára, azok már ilyen 100 millió környékén vannak. Tehát ezek olyan felkészültségi gépek, hogy sajnos a képzés ezen a területen is egy kicsit elmaradt ahhoz képest, mint amilyen technikára lett engedve a gazdálkodókra, tehát rá lesznek kényszerítve arra, hogy...
Beindultak a szakmérnök képzések, nincs probléma, hogy pedig ez pénzes képzések nyilvánvalóan egyetemeken. Elsősorban mi ott most a Magyaromáron kezdtük, és hát nincs probléma, az idén is beindult 30 fővel, tehát van rá igény, hogy ezeket hogy ezt a technikai fejlődéssel valahogy lépést lehessen tartani ezzel az informatikai fejlődéssel.
Kérdés?
Ja. Ferenci Zoltán vagyok, Miklós kollégája. Itt a klímaváltozásról volt szó. Nem tudom, ez nem egy városi lakosnak vagy városnak a fóbiája, hogy ez majd milyen hatással lesz az egész világra. A globálisról beszélek. Hát Oroszország, Kanada területei, ha felszabadulnak a jégsapka alól, olyan termőterületek lehetnek, meg mindenféle. Nem tudom, érthető, hogy mit akarok mondani. Ha globálisról beszélünk, jó, lesz olyan, aminek fölmelegszik. De én nem ezt a problémát látom, hanem a városlakó. És van olyan, hogy 30 millió ember lakik egy olyan, annak problémát jelent most is, mert nem tud mit csinálni, nincs négyzetmétere. Nem tudom, erre tudnál-e válaszolni?
Most pontosan, ne haragudj, tanár úr, most pontosan mi volt a kérdés, hogy mit lehet csinálni, amikor koncentrálódnak a lakosok?
Hogy tulajdonképpen ez a globális felmelegedés, amiről szó van, ez nem egyértelműen rossz. Adott területeken éppen segíti az életben maradást, vagy a termelést, vagy ahogyan meg lehet fogalmazni. És ezek nem kis területek.
Hát ugye ott kezdődik, hogy nagy területeket el fog önteni. Mögötted ül Ördög Vince professzor úr, és ugye hosszú ideig hidrobiológusként dolgozott Brazíliában, és ott voltak ezek a homokdűnnék, amik szépen úgy megfogták, ugye? És mögéje meg szépen építették a nyaralókat, és a többi. Hát azok a nyaralók most már bizony üresek, mert emelkedett a vízszint, és már a nyaralókat, ezek mondjuk egy társas házak, ugye, professzor úr, vagy valami, azok szépen eltűntek. Na most azonban itt nem csak arról van szó, hogy persze majd itt is lehet narancsot termelni, hanem ez az egész ökológiai, az egész meteorológiai rendszert fölburítja, itt erről van szó. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy melegebb lesz, hanem ilyen gyorsan ez nem fog tudni átalakulni. A növényzettől kezdve nagyon sok minden, ami kompenzálja, és egy kvázi dinamikus egyensúly alakul ki. Itt erről van szó, hiszen ezek a meteorológusok persze úgy vannak, hogy hát azért voltak már katasztrófák, meg meteorológia volt rendesen máskor is, nem erről van szó, hanem azért óvatosan bánnak ők ezzel, de azért úgy tűnik, hogy az utolsó akárhány évben ilyen meleget nem mértek, se globálisan, se lokálisan, és sorolhatnám tovább, és ez egy egyensúlyvesztésről beszélünk itt. Tehát, mert ennek utána újból, annak, ha az ne adj Isten megáll valahol, annak ugye valahol konszolidálni, ahol kell kialakulni egy egyensúly. Na most ez azért, amíg az odaérünk, azért nagyon komoly problémákat okozhat. És ennek azért érezzük a hatását, tehát éppen a bevezetőben említett Lang professzor által vezetett klímaprogram, ez a VAHAVA, ez a változás, hatás és hát tulajdonképpen beavatkozás, ugye, válasz, ugye, az éppen ezeket mutatta, hogy igen, persze, már jönnek fel azok a kórokozó kártevők, ami korábban itt nem voltak jellemzők, mert szépen a változás úgy alakul. De itt annyira drasztikusan és annyira gyorsan történnek ezek a válaszok, hogy nagyon félő, hogy ez nagyon komoly klímakatasztrófát jelenthet, és az azért az nem biztos, hogy az annyira azt egyszerűen ki tudjuk védeni. Tehát itt ez a probléma. Mert hát most akkor persze ki mondja meg, hogy az Antarktiszon miért ne lehetne erdő. Hát legyen erdő, hát most. Nagyon vigyázni kell a változásokkal. Nem régen a skót ökológusok leállították az erdősítést. Azért állították le, mert a legelőrendszer 150 éves volt. Egy teljesen más ökológiai rendszer alakult ott ki. Ott a talajon költő madaraktól kezdve nagyon sok minden. És azt mondták, hát kérem, ez is egy ökológiai rendszer. Milyen jogon nyúlunk ebbe bele, hogy most akkor itt erdőt csinálunk? Ugye? Tehát ezt csak azért mondom, hogy sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni.
Igen, ott volt egy kérdés még a...
Igen, ott még a...
sorba.
Igen.
Köszönöm szépen, Horváth Győző vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy elhangzott a 17 fokos hőmérséklet, az hogy hatna itt ki Magyarországra, illetve a mezőgazdaságunknak, mik lesznek a kihívásai elsősorban? Növényfajták, betegségek, szélsőséges csapadék, tehát hogy hol sok, hol kevés, valamilyen modellezés készült erre.
A jelenlegi helyzet az az, hogyha akár ebbe az ütemben megy a változás, akkor ezek a növényfiziológiai modellek, ez 50-ig, tehát 2050-ig drasztikus változást nem jelentnek. Ez annyit jelent, hogy megfelelő fajta változtatással, helyspecifikus öntözéssel, és vagy nem helyspecifikus, hanem intenzív öntözéssel kivéthető ez. 2050-ig. Várható, ezek a modellek ezt mutatják, itt van a kollégina egyébként, aki a Nyéki Anikó foglalkozik ezekkel a modellekkel. Ezt követően már lehetnek komoly problémák. Tehát azt nem mondom, hogy azonnal azonnal át kell térni a banánra, de ez a klasszikus, hagyományos dologgal probléma lehet.
Igen. Igen.
Köszönöm szépen, Hammer Liván, és azt lehetem megkérdezni, hogy a bolygó népesség gyarapodása, az körülbelül mekkora létszámot bír el az a prega rendszer, tehát ez a precíziós gazdálkodási rendszer, meddig tudja egyensúlyba tartani a lélekszám növekedést?
Ezek azért nagyon komoly, vaskos kérdések. Van itt egyébként meteorológus közöttünk, kedves kollégám, barátom, Varga Zoltán. Azt láttuk, hogy a mostani helyzet, tehát hogyha valahol meg tudjuk fogni ezt a klímaváltozást, elmondtam, hogy ennek azért micsoda komoly problémákról van szó. Hát itt nagyhatalmak sorsáról van szó, amikor azért nem olyan egyszerű dolog ezt azért csak azt mondani. Holnap tessék már ezt csinálni, mert mi úgy gondoljuk, hogy az úgy jó lesz. Ha meg tudnánk fogni, és egy olyan görbére tudnánk terelni, olyan változásra tudnánk terelni, ahol ez a 17 Celsius fokig egy hosszabb időszak alatt, akár 100 év alatt csúsznánk csak szépen föl, akkor az én személyes véleményem az, hogy tehát ha magyarul nagyjából ez a klímarendszer megmaradna, a maga problémáival, meg a klímakatasztrófák, meg az esőbombák, meg a mit tudom én micsoda, sok minden, ugye ezt föl lehetne sorolni, akkor láttuk, hogy sem Afrikában, sem Dél-Amerikában nincsen kihasználva a földterületek. Ázsiában vannak kihasználva, és valóban Európában vannak kihasználva. Gyakorlatilag Európa kihasználta a lehetőségeit, de az Egyesült Államokban sincsen kihasználva. Ebből következően én úgy gondolom, persze, hát ez itt helyileg, hogy alakul, az egy másik kérdés, mert azt megint nem lehet vitatni, hogy ezek a migrációs dolgok, ezek a klímával is összefüggnek. Tehát, hogyha ez ilyen állapotban marad, akkor megítélésem szerint a jelenleginek, ugye, ha jól tudom, 2050-re, 9,5 milliárdot jósolnak, ezt egy irreális jóslatnak, mert szerintem több lesz. Több lesz. De én megítélésem szerint a föld eltartó képessége, a termőföldek eltartó képessége, az nyugodtan ennek a dupláját, és nem nyugodtan mondjuk a háromszorosát is elbírná.
Egy kicsit ehhez hadd tegyek hozzá valamit, tehát igaziból nem lenne probléma a 10 milliárd sem, meg a 9 milliárd sem, akkor, hogyha egy normálisan működő rendszerről beszélünk, és egy normálisan működő világról beszélnek. Amikor a Burtlandi jelentés volt ugye 87-ben, akkor 3,5 milliárd ember élt a Földön. 11 évvel később betítette ki professzor 98-ban a következő lépcsőt, akkor durván egy olyan 4,85 milliárd ember élt. Most 7,8 a pillanatnyilag az ENSZ által nyilvántartott népesség, 7,8 milliárd. Itt nem ezzel van gond, hanem az ehhez kapcsolódó összes többi problémával. Tehát amíg azok nem oldódnak meg, addig nagyon nehéz. Afrikának a hihetetlen tartalékai vannak talajban, természeti erőforrásokban, és nem történik semmi gyakorlatilag 300-400 éve. Annak idején, amikor a Kínával kapcsolatban az ENSZ döntést hozott, akkor döntést hozott Afrikával is. A számon kérve meg nem volt betartva. Pillanatnyilag egy évben, tehát ebben az évben, 2019-ben 30 millióval nőtt Afrikának a lakossága. Ugye a növekedés az azt jelenti, hogy a születés és a elalázás közötti különbség. És mindenki, aki az elmúlt 150-200 évben beszélt a jólétről, beszélt arról, hogy mindenki emberi körülmények között élhessen, az abban gondolkodott, hogy azon a területen, ahol élt. Tehát ott kell azokat a körülményeket helyrehozni. De ez nem, gyakorlatilag nem történt meg. Dél-Amerikában még úgy, ahogy, de Afrikában biztos, hogy nem. Tehát itt teljesen globálisan kell nézni. És van még egy óriási probléma, hogy ennek a 7,8 milliárd embernek a most már közel 60% az városokban él. Tehát ez még egy plusz olyan dolog, ami úgy nehezíti alapvetően. Én mindig azt szoktam mondani előadáson is, hogy ezt úgy kell mondani, hogy 60% a bolygónk lakosságának városokban él. És én mindig visszakérdezek, hogy az élet, a favellák, a nyomott anyák, a nagyvárosok, pillanatnyilag 26 olyan várost jeleznek elő arra, amire 9 milliárdan leszünk, ahol 60 milliónál többen fognak élni városban. Egy-egy város. Tehát egy agyrém gyakorlatilag ez az egész. Tehát az összes probléma, amiről ma beszéltünk, ez nem lenne probléma akkor, hogyha egy normálisan működő világban élnénk, egy normális kapcsolatrendszerben mindenben, de itt elhangzott egy az előadásban is, hogy valaki mondta, hogy ő mennyit költött arra, hogy a klímaelleneseket pénzére. Tehát van a realitás, és van az, ahogy működni kellene a dolgoknak. Ha úgy működnének a dolgok, ahogy lehet, vagy ahogy kellene, akkor nem lenne probléma 10 milliárddal, 11 milliárd emberrel sem.
Annyit hadd tegyek hozzá, bocsánat, akadémikusok, annyit tegyek hozzá, jelenleg 380 kiló jut egy lakosra a globálisan szemes termény, ami gyakorlatilag szinte azonnal fogy, megfőzik, stb. Lehet fogyasztani. Tehát itt senkinek sem szabadna ebbe a világba éhezni. Itt csak az a probléma, hogy itt rosszul vannak ezek elosztva. És az a probléma, hogy ezek hiába csak a felét termelik meg, akikről beszéltünk, annak a fele meg még tönkre is megy tárolás közben. Többek között az állattenyésztésnek ez a fontossága, hogy az tárolja is. Ugye az, ott nem kell olyan tároló, amit utána rágcsálók, meg tönkre megy, meg és a többi. Professzor úr.
Közismert, hogy annak idején a luddista mozgalom azt tette, hogy a lioni takácsok a szövőszék bevezetésével szétverték azokat, hogy nehogy elveszítsék a munkalehetőségüket. A dél-afrikai köztársaságban jelenleg a cukornádat nem aratják kombájnnal, hanem kézerővel, hogy megoldják a munkanélküliséget valamilyen módon. A prega egy nagyon impozáns technika és előrelátás, de mit fogunk tenni azzal a hatalmas tömeggel, aki munkanélkülivé válik? Mi a jövőképük?
Ugye itt én arról beszéltem, hogy mi az az egyik lehetőség, hogy az agrár ökológiánál azokat a feltételeket, amelyeket egy ökológiai rendszernél elvárunk, azokat kielégítsük. Ez kétségtelen, de ez függetlenül ettől, ez nem csak a mezőgazdaságban lesz. Nincs ma nincs a világon olyan termék, amelynek az előállítására ne lenne meg a teljesen robotizált rendszer. Ilyen nincsen. Ezek ki vannak dolgozva. Ma a kézi munka az, hogy becsavarozza, ide teszi, ráteszi, még egyet csinál, ez ma még olcsóbb. De ezek mind ki vannak már dolgozva. Itt a nagy kérdés, hogy tudjuk ezt az egész globális rendszert átalakítani. Igen, mert ugye ez egy átmeneti megoldás csak. Igen, ez a kérdés. Ezt a kérdést tettem én is tulajdonképpen.
Egyébként ez azért is nagyon nehéz, meg én visszamegyek időbe egy kicsit, akkor olvastam, mikor 5 milliárd ember élt a Földön, hogy két Nobel-díjas közgazdász mondta, hogy abból az 5 milliárd emberből a munkaképes, ami durván egy olyan 800 millió volt akkor, az 5 milliárdból, hogy a gyerekek időséget figyelembe véve egyetemistákat, abból a 800 millióból körülbelül 25%-a kell ahhoz, hogy minden működjön. Tehát igaziból már akkor is megvolt ugyanaz, csak nem mesterséges intelligenciának hívtuk meg, nem adtunk bűvszavakat, de már akkor is nagyon sok helyen, tehát az, hogy az emberek tudjanak foglalkozni vele, és itt a legnagyobb kihívás, ami elhangzott a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, az pont az lesz, hogy lehet felkészíteni a lakosságot arra, hogy ne pánikrohamként fogja majd ezt megélni, ezt az egészet, hogy gépekkel kell beszélnie, hogy úgyisten igazából nem nagyon lesz rá szükség. Tehát egyszerűen olyan életviteleket kell kialakítani, és olyan kulturális továbbképzés és egyéb dolgokba kell beterelni az embereket, mert sajnos igaz, amit professzor mondott, hogy egyszerűen bármit le lehetne ma már cserélni. Tehát a jelenlegi információ szerint, amit mondanak, gyakorlatilag ezzel az 5G-vel és a mesterséges intelligenciát azért nem engedik rá még a társadalomra, mert egyszerűen a társadalom nincs felkészülve rá, hogy ezt be tudja fogadni. Aztán majd történik.
Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni itt annak, gyakorlatilag zárt rendszerben történjen a mezőgazdasági termelés, a felsoroltakat, ennek ne következzenek be azok a szennyezések, stb. Ennek nincs alternatívája. És ezt csak ezzel a rendszerrel tudjuk per pillanat megoldani. Hogy mindent mérünk, és abban a pillanatban beavatkozunk. És ha kell, akkor visszaállítjuk az eredeti állapotát. Nem tudunk más csinálni. Ennek most nem feltétlenül az a feladata, hogy innen az embereket kivegyük. Átlagosan kérem szépen a növénytermesztésben egy hektára két ember jut. Két napi munka jut, tehát már a növénytermesztésben nagyon kevés a per pillanat is, hát nagyon kevés a fizikai munka, vagy a, ilyen értelemben véve a közreműködés. Semmi. Ez pillanatokon belül, hát hatalmas területeket egy ember egy nap alatt learat, és sorolhatnám tovább. Tehát ez a mezőgazdaságban ez ekkora probléma, ez elsősorban az iparban fogja lenni. Az egyéb területeken, igen, felveszem, hogy kérem a telefonommal valami baj, akkor már most is egy mesterséges intelligenciájával. És akkor azt mondja, hogy üssem be. Hát persze, mellé ütöm. És akkor a harmadszor kérek, akkor azt mondja, na akkor kapcsolom magát, mert látja, hogy velem nem tud dűlőre jutni. Ez mesterséges intelligencia. Hát igen, hát sajnos. És onnan is már kiestek emberek. De ez elsősorban nem a mezőgazdaságban lesz a probléma, mert itt a mezőgazdaság nem ma már, különösen a növénytermesztés, ez nem egy nagy munkaerőigényű terület. Itt más problémák lesznek. Itt akkor lesz a probléma, amikor tényleg realizálják azt a tudást, hogy ezt Adidas 94-ben elment Ázsiába, visszajött. Mert az Adidas cipő az már nem nyúl hozzá ember. És a 5000-es gyárból lett 160 fős. Tehát itt máshol lesz a probléma. Nekünk itt igenis biztosítanunk kell a környezetkímélő és minőségi élelmiszert. Ennyi. Semmi több.
Köszönöm.
Köszönjük.
Itt már látom, hogy páran elkezdtek szivárogni.
Hát igen, mert megy a vonat.
Úgyhogy szerintem köszönjük meg professzor úrnak.
Jó utat.
Köszönjük
még
meg
itt,
professzor
talán
úrnak.
Talán a kolléga úr, tessék parancsolni.
Nem volt jelentkező.
Jó?
Jó, ilyen óvatosan, jó. Okay. Azt hittem, hogy megadta magát, bocsánat. Nem volt a kérdés.
Köszönöm szépen, Dombovári László vagyok. A magyarországi bevezethetőség érdekelne első kérdésemben. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk a földterületek hány százalékát lehetne ezzel a technológiával művelni, vagy műveltetni. Illetve eszembe jut az is, hogy ha csak ez az egyetlen út kínálkozik, akkor világméretben ez mennyit jelent? És ez automatikusan generálja azt a kérdést, hogy mert nagy valószínűséggel szükségeltetik a monopóliumok kialakulása. Hogy ez a... Igen, tehát, hogy esetleg abban az irányban kell mennünk, hogy mondjuk a föld népességének 1/1000-e birtokolja a föld területeinek 90%-át, vagy 99%-át.
Ezt a következtetést nem pontosan értettem, hogy aki rendelkezik ezzel, tehát aki irányítani tudja az esetben a mesterséges intelligenciát, vagy valami, ugye akkor az azért akkor, hát itt nem egyedül, itt ezzel azért sokan fognak foglalkozni. Ugye nagyon az elején vagyunk még, én erre most itt, hogy melyik növények, vagy mindegyiknél. Ez egyáltalán nem.
Koncentrálódik el a terület.
Hogy még egyszer? Hogy? De pont erről beszéltem, hogy itt az alapanyag, itt az alap élelmiszereknek a megtermeléséről beszélek. Ez a nagy volumen. itt nem tehetjük meg azt, hogy nitrátos a talaj, és sorolhatnám tovább. Itt nem lehet az, hogy toxikus. Hát kérem, olyan dolgokat lehet olvasni mostanában, hogy az egyszerűen az ember. Tehát itt ezt nem te, egyszerűen nem, nincs más per pillanat más megoldás. Ha mi ezeket ki akarjuk váltani, ha más módszerrel akarjuk mondjuk a rovarkártekőket elküldeni, mert sokféle módszer van, vannak már angolok 10 éves kutató munkával hihetetlen pénzt csináltak mesterséges méheket, amelyik lát, amelyik szagol, amelyik, ha valami probléma van, be tudja porozni az állományt. Ezekkel is tudják zavarni, és sorolhatnám tovább. Hát ez a világ ebbe az irányba megy. Ma még ezt megmondani, én nagyon bízom benne, hogy 1-2 éven belül Magyarországon is be tudunk majd mutatni egy olyan táblát, ami teljesen unmanned, ember nélküli lesz. Egyelőre a tudománynak ez a feladata, fölkínálja a lehetőséget, hát ki él vele, ki nem, ezzel, azzal már mi nem tudunk mit csinálni.
A professzor nem a felhagyott területekre gondolt, mert őt már most is tudunk mutatni olyan hektárokat, ami ember által nem érített, de nem ez a cél. Jó, köszönöm szépen, és akkor még egy tapsal köszönjük meg professzor előadását.